olyan feltámasztást kapott Márki Zaj Péter, mint ami az elmúlt 10 évben kb. Senkinek nem volt. Most van egy szeretett vele kapcsolatban, de ha sok ilyen hibát tesz fel, tegyük fel, hogy elkezd arról beszélni, hogy neki kell egy saját párt. Hát pont ezért lettél megszavazva, hogy nem az legyen, mint az eddigi 11 évben, hogy a pártok meg ki, hogyan mutyizik egymással. Ha ebbe elmerül, akkor ezek a szavazók nagyon gyorsan el tudnak tűnni mellőle.
Konstruktív bizalmatlanság. Podcast sorozatunkban végigkövetjük a 2022-es parlamenti választásokig vezető utat. Nem száraz politikai elemzéseket készítünk, hanem gyakorlati oldalról a kampány történéseire, technikájára koncentrálva figyeljük és beszéljük meg az eseményeket. Beszélgető társat is így választottunk, Ruf Bálint jogászként végzett és számos sikeres választási kampányban is dolgozott. A felvétel idején kommunikációs tanácsadó Botka László szegedi és Pikó András józsefvárosi polgármester mellett. Konstruktív bizalmatlanság, negyedik rész, az ellenzéki előválasztás miniszterelnök jelölti versenye után. Győztesek és vesztesek, összeérő mitoszok és a harmadik nyilvánosság szerepe. Ha egy nevet kell mondani, akkor ki volt az előválasztásnál nyertese?
Szerintem egyértelműen Márki Zaj Péter, aki szerintem egy egészen különleges teljesítménnyel és egy nagyon érdekes állapotban tudta ezt az előválasztást megnyerni. Szóval, hogyha egy évvel ezelőtt valaki megkérdezi, hogy ki ennek a választásnak az igazi győztese, vagy ki lesz a győztese, akkor szerintem egyértelműen mindenki Karácsony Gergelyt mondta volna. Utána egy fél évvel ezelőtt, hogy megkérdezték volna, hogy ki lehet az igazi győztese, akkor talán úgy lett volna egy ilyen kis hümmögés, hogy talán van egy esélye Jakab Péternek is ebben a dologban. Hogyha egy két hónappal vagy három hónappal ezelőtt megkérdeztük volna, és ugye már beszéltünk majdnem akkor azt mondtam volna, hogy Dobrev Klára az esélyese, de már valami ott pislákolt Márki Zaj Péternek a momentumából, hogy ő képes máshonnan behozni választókat.
Ki az, aki ennyire egyértelműen a vesztese ennek a választásnak?
Hát szerintem két vesztese van. Az egyik Jakab Péter, ugye, amiről beszéltünk. Ő lehetett volna ez a Márki Zaj momentumos valaki. Az ő építkezés, ami szintén tudatos építkezés volt, ami szerintem januártól augusztusig egy egészen egy vonalban felfelevelően működött. Utána ezt nem sikerült ezt az átlépést, ezt a 2.0-át kihoznia. Nem sikerült a saját szavazóit elvinni szavazni, ez az egyik. Nem sikerült Budapestre betörnie, ez a másik. És nem sikerült szintet lépni abban, hogy elhiggyék róla a tömegek, hogy ő képes vezetni az országot. A másik ilyen vesztes, szerintem Karácsony Gergely, ő egyértelműen az elsődleges favoritja volt ennek a választásnak. Nyilvános adatokban tudunk dolgozni, de abban úgy látszik, hogy több százmillió forintot költöttek el az ő kampányára. Az egész budapesti, vagy az egész elit az ő győzelmét várta, ő győzelmében hitt. Egy hatalmas kampányban, ami szerintem egy nem jó kampányban próbálták ezt elhitetni a többiekkel, és utána pedig hát az látszott, hogy az első forduló után nem az az eredmény jött ki, amit ők és az ő stábja várt, hogy a második helyre jött be, és ő szerintem az történt abban a pár hétben, mert úgyis már beszélni fogunk, hogy ő rájött arra, hogy ezt a választást nem tudja megnyerni. Ezt a választásban ő nagy valószínűséggel a harmadik helyen végezne, és szerintem neki, mint főpolgármester, a harmadik hely egy egyértelmű politikai kudarc lett volna. Utána van egy másnap, és a másnap már eljött, amikor neki a főváros kell vezetnie. Abban a DK-nak komoly szerepe van. Tehát kívülről azt látom, hogy a DK szavazóiban, főleg a törzsgárdájában és a DK-nak a pártjában azért az egyértelmű, hogy az első számú bűnbak az Karácsony Gergely, és szerintem ennek a politikai következménye nem fognak elmaradni.
Milyen kampánytechnika indokolja azt, hogy hivatalosan nem indokolta meg a visszalépését?
Amikor az első forduló véget ért, akkor azért egy kudarc volt, mint Dobrev Klárának is, meg mint Karácsony Gergelynek, hiszen a Dobrev nagyobb győzelmet várt, és szerintem az eredeti stratégiájában Karácsony Gergely nem gondolta, hogy ő második helyre fog szorulni. Akkor azt gondolták, hogy valamilyen tárgyalási technikával, tárgyalási stratégiákkal meg tudják Márki Zaj Pétert a visszalépésre győzni. Tehát ugye ilyenkor mindig az indul el, hogy ki tud olyan kutatásokat prezentálni a másik számára, amiben egyértelmű, hogy neki vissza kell lépnie. Ki tud olyan helyzetet teremteni, ami általában ugye telefonokkal, meg nyomással, gyakorlással történik, hogy neked vissza kell lépned, mert hiszen már felhívott téged 55 ember. Ki tudja azt a média helyzetet megteremteni, hogy egyértelművé váljon, hogy itt hát az egyik esélyes, a másik meg csak ugye foglalja a helyet. Ha ránéz az ünneplés, az egyik egy hajón volt, ami kicsit ilyen letargikus arról sikerült, a másik egy nyílt téren volt több ezer emberrel, szóval a hangulatában, és ami leszünk a momentumában, az jött le, hogy az egyik nagyon akar győzni, nagyon akar menni, a másik meg hát ilyen eléggé félszívvel. És ezt a játékot, ezt a nyomásgyakorlós, ki tud milyen méréseket csinálni, ezt egy nagyon érdekes ponton, kedden este, ahogy emlékszik vissza, az ATV műsorában, az ATV és HVG által rendelt, a Medián által elvégzett kutatásban maga Han Endre, aki korábban ugye több éven keresztül Karácsony Gergelynek a főnöke volt, kezdett egy olyan számadatotnak a ismertetésében, amivel egyértelműen kiderült, hogy nem Karácsony Gergely a favorit. És ez egy iszonyú érdekes, már ilyen királydrámai fordulat ebben a politikai játékban, hogy onnan jön ez az adat, ahonnan az ember legkevésbé számolja. És innentől kezdve ez egy ilyen hólabdaként elindult, és már nem Karácsony Gergely lett a favorit, megfordult a trend, és Márki-Zay Péter győzelme az azt mutatja, hogy egyrészt a második fordulóban beömlő új szavazóknak a nagyság azt mutatja, hogy hát nagyon sok embernek elege van ebből az ellenzéki hozzáállásból, nagyon sok embernek elege van a kétharmadból, a három-kétharmadból, és nagyon sok ember valamit belelát Márki-Zay Péterbe. Azt egyébként nem lehet tudni, hogy micsodát, de hogy valami reményt érez benne. Megdöbbentően nagyszámú fiatal szavazó pedig azt mondhatja, hogy van egy olyan réteg, akire mindig a magyar politika elit így ácsingózik, hogy milyen jó lenne, ha nálunk lennének a fiatalok. Ezek most megláttak valamit Márki-Zay Péterbe. Érdekes módon, hogy egyébként nem a Momentumban látták meg ezt a pluszot, hanem Márki-Zay Péterbe. Most benne hisznek, de hogy ez a hit meddig tart, ez egy nagyon érdekes és másik kérdés.
Ez az erőfitoktatás, meg a befolyásolás politikája. Ez látszott a miniszterelnök jelöltek második vitájában, és amikor Dobrev Klára azt állította Márki-Zay Péterről, hogy hazudik, és megpróbálta egy olyan helyzetbe kényszeríteni, hogy neki magyarázkodnia kelljen.
Többször beszéltünk itt is, hogy Dobrev Klára kampánya milyen hibátlanul fut az elmúlt hónapokban, és nagyon tudatosan elválasztotta Dobrev Klára imidzsét, ami egy ilyen nyugodt erőt mutatott, és elválasztotta a pártnak az egyébként pártos imidzsét, amiben belefér sok minden. És valahogy én úgy látom, hogy körülbelül kedden lehetett egy váltás az ő politikájukba. Akkor, ahogy már 3 napig tartott a szavazás, hiszem azt látták az előzetes adatokból, a saját adataikból, hogy veszítik el a választást. És ekkor történt az a kommunikációs fordulat, hogy Dobrev Klára tiszterőből neki ment Márki-Zay Péternek. Kit, hogyan, kit zsarolt meg, fenyegetett meg. De ott kicsit kijött a szerepéből, nem vitte végig, ha ő azt várta volna el, hogy ez egy sorsdöntő beszólás lett volna, annál gyengébb volt, annál viszont erősebb volt, mert eddig az emberek megszoktak tőle, hogy ő egy nyugodt erő. És ez a legrosszabb, ami történhetett, tehát nem érte el azt, hogy változott volna a politikai közhangulat, de az ő saját imidzse, amit eddig épített, és tényleg ott meggrombolódott.
De túlzás lenne azt állítani, hogy emiatt vesztették el.
Dobrev Klára egy nagyon jó teljesítményt nyújtott abban a szempontból, hogy ő kimaxolta a szavazó táborát. Majdnem, hogy mindenkit elvitt, aki rászavazott, és kicsit többet is az első fordulóhoz képest. Amivel nem számoltak, hogy amiről Karácsony Gergely beszélt korábban, hogy kell egy szelíd forradalom ebbe az országba. Szerintem a második forduló nem szelíd forradalom volt, hanem egy lázadás volt. Egy lázadás volt kicsit Orbán Viktor ellen, és kicsit az ellenzéki establishment ellen. Ezt a lázadást kell, vagy kéne valahogy tovább vinnie Márki-Zay Péternek. Nagyon nehéz dolga lesz, mert van egy nagyon komoly várakozás vele szemben, most győzze le Orbán Viktort, de közben van egy realitás, hogy kétfordulós választás volt, az első fordulóban azért majdnem mind a 6 párt azért megkapta a maga jussát, van egy betonozott valami, 106 ember körülbelül el van ugye osztva, és van egy második forduló, ami ezt igazából teljesen bizonyos szempontból felülírta, de ilyen a választói bölcsesség, hogy van egy anti-establishment jelölt a második fordulóban, és van egy establishment összeállás az első fordulóban. Mert igen, volt tisztulás az első fordulóban, valóban kiesett egy pár szimbolikus alak, de ettől még a pártok hatalma megmaradt az MSZP-nek. X befutó helyen van, amiben ő egy tényezőként működik. LMP-nek is vannak X befutó helye. A Jobbiknek és a DK-nek pedig még ennél is több. És ebben kell valahogy dűlőre jutni egymással. És itt van szerintem a Márki-Zay Péternek a 3 útja, vagy 3 lehetősége. Az egyik az, hogy fogja ezt a szónak most politikai értelemben lévő momentumát, megpróbálja átkonvertálni a többi pártra, az ellenzéki egységen nézve, és elindulni felfele, hogy megverje Orbán Viktort. Ehhez szerintem az kell, hogy az ellenzéki szavazó ne azt láss, hogy elkezdenek megint technológiákról beszélgetni, hogy kinek hány frakciója lesz, kinek milyen pártja lesz, hogy ki hogy fogja valamit csinálni, és főleg ezt az ellenzéki nyilvánosságban játszani. Szerintem pont ez, ami szerintem meg tudja fékezni ezt a momentumot. 6 pártból, igazából 5 szomorú, és ebből az 5 pártból 2 a legnagyobb, ugye a DK Jobbik szövetsége. Hát ők képesek arra, az imént beszélt is technológiák alkalmazásával nagyon-nagyon megnehezíteni Márki-Zay Péternek stábjának a dolgát, mert képesek bevinni abba a technikai beszélgetésben, amivel lehúzzák a saját maga szintjére. Tehát Márki-Zay Péternek az a lehetősége, hogyha ő elemelkedik ebből a vitából, nem arról beszél, hogy ki hányadik lesz a listán, mert kinek lesz már az államtitkári pozíciója, mert a választót ez rohadtul nem érdekli. A párvezetőket persze érdekli, mert tudják azt is, hogy ha ők lehúzzák erre a szintre, akkor a kontroll majd náluk lesz. És van a harmadik út, ami szerintem a legszomorúbb lehetőség. Olyan szintű hibákat követel Márki-Zay Péter, amivel tehertétellé fog válni az ellenzék számára. Ő megbukni szerintem csak saját maga tud. Ehhez az kell, hogy ne tudjon váltani, ne tudjon kormány főként viselkedni, hanem ugyanebben a mocsárban birkózó emberként legyen. Nem érdekli már az embereket, hogy mi van a konyhában, nem érdekli, hogy kinek hány frakciója lesz, nem érdekli, hogy milyen listába fognak elindulni, nem érdekli, hogy ki fogja összedobni a pénz erre a kampányra, csak az érdekli, hogy menjenek már végre előre.
Nincsen még meg az országos lista. Ez kockázat vagy előny?
A lista, amiről beszélünk, az azért érdekes kérdés most, mert ha megnézzük a hat pártot, akik ott részt vesznek, annak egy nagy része, a vezetői, most már személyes, egzisztenciális kérdésben vannak. A mostani választási törvény szerint az első öt név látszik a szavazólapon. Az első öt névnek szerintem olyan szimbolikának kell bírni, amiben azt mutatják a pártok, hogy igen, ez az öt ember jelképez minket, jelképezi Magyarország sokszínességét, jelképezi Magyarországnak a tudását, a mi irányultságunkat. Az ezen való háborúzás, az ezen való fulkálódás a választót nem érdekli. Az egy másik kérdés, hogy a szimbolikus helyeken kik vannak rajta, ez szerintem érdekli őket, de a konyhába való belenézés egyáltalán nem.
Lesz elég ereje Márki-Zay Péternek, hogy megakadályozza ezeknek az információknak a kiszivárgását? Illetve ha ez megtörténik, akkor neki milyen jó stratégiái lehetnek?
Hát, ahogy mondtam, hogy neki egyetlen egy ereje van, a nyilvánosság. Olyan feltámadást kapott Márki-Zay Péter, mint ami az elmúlt 10 évben kb. Senkinek nem volt. Egy-két héten belül dől el, hogy hogyan néznek rá, egyrészt hogyan néz rá a választó, hogyan néznek rá a politikai szövetségesek. Komoly embernek gondolják, vagy olyan, akivel lehet szórakozni, akit vissza lehet ebben rántani? És hogyan néznek rá a sajátjai, a saját stábja, vagy a saját politikai dolga, hogy merre irányítja őket. Én abból indulok ki, hogy ez a 20 éves generáció, aki rájuk szavazott, akik nagy része első szavazó, az ő reményeik, ahogy jöttek, úgy el is mehetnek. Ez nem a Facebook generáció már, hanem ez inkább a TikTok generáció már, aminek tényleg a tetszik, nem tetszik, az egy másodpercen belül dönt el. Most van egy szeretet vele kapcsolatban, de ha sok ilyen hibát tesz fel, tegyük fel, hogy elkezd arról beszélni, hogy neki kell egy saját párt. Hát pont ezért lettél megszavazva, hogy nem az legyen, mint az eddigi 11 évben, hogy a pártok meg ki, hogyan mutizik egymással. Ha ebbe elmerül, akkor ezek a szavazók nagyon gyorsan el tudnak tűnni mellőle.
Magyar néplélek, a legkisebb testvér, mi magyarázza Márki-Zay sikerét?
Orbán Viktornak van egy mítosza, amiből 30x éve él, már régen másképp csinálja, meg már régen más az egész, de mégis benne van, hogy jön egy fiatal legény valahonnan vidékről, egyetemre kerül, nekiszáll a hatalommal, és felküzdi magát, és az igazság birtokosaként elküldi a szovjeteket, megy harcol előre a saját hazáért. Ezt imádjuk ezt nézni, imádjuk átélni. Valami kicsit hasonló van Márki-Zay Péterrel szemben, a legkisebb, a legkevesebb pénzzel, a legvidékibb helyről indulva feljön, és ellenszélben megnyeri, és most ő megy előre. Ez a két mítosz ugye találkozik valahol egymással a jövőben. Ezt imádja a magyar szavazó. Ezt meg is kell tudni csinálni. A Magyari Péternek van a Makró című írása a 18-as választásról. Ott írják le először, hogy a 18-as februári polgármesteri választás után, ami ugye a Hódmezővásárhelyi választás, utána kérte meg Nyerge Zsoltot Orbán Viktor, hogy a békét kösse meg Simicska Lajossal. Tehát ő úgy érezte 18 februárjában, hogy ez akár lehet egy politikai fordulópont is, megszületett az összefogásot, ugye mégis ez történt, szemben egy fideszes bástyában tudott ilyet nyerni, akkor most át kell kapcsolni, ki kell békülni Simicska Lajossal, ki kell fizetni, és ki kell ezt a tényezőt venni az egyenletből, és ez mi lett a vége? Kétharmad. Nagyon érdekes az, hogy egyébként az LMBTQ-s téma az elmúlt egy hónapban, mintha el is tűnt volna, mintha nem is beszélnénk róla, mintha ez nem is lett volna valami. Beszéltünk róla, hogy Karácsony Gergely tartott egy gazdasági fórumot, ahol egymás mellett állt a Hennedy Zsolt és Csányi Sándor. Egy héttel ezelőtt vezércikben hétvégén a Magyar Nemzet kiemelte, hogy vigyázzon Orbán Viktor, hogy kikkel veszi magát körül, hogy ilyen Csányik meg Hernádik elárulhatják, és mi fog itt történni. Szóval valami mozgás elindult, ez még a Márki-Zay Péter győzelme előtt volt. Szerintem a Fidesznek lépnie kell, változtatni kell a stratégiáját, nehezen fogja ezt a gyurcsányozásos dolgot itt átvinni a Márki-Zay Péteren, de egy merőben új helyzet van szerintem.
Lehet-e tudni, hogy merre fognak menni? Most az látszik, hogy a kormány kommunikációját a Semmelweis Egyetem rektorára építi, és Merkeli Béla fényképével van tele az ország. Ez azt mutatja, hogy még mindig tétováznak a továbbiakról, vagy korábban beszéltük, hogy a Fidesz egy kivárásban van, megvan természetesen a muníció és megvan a taktika, de megvárják a választások közeledését.
Szerintem meglepte a Fidesz az, hogy Márki-Zay Péter nyert. Tehát ők Karácsony Gergely vagy Dobrev Klára győzelmébe fogadtak. Szerintem mindkettő egyébként tökéletes lett volna a saját maguk narratívájába. Karácsony Gergelyel ez a Budapest vidék ellentétnek a kihangsúlyozása, Dobrev Klára ugye maga Gyurcsány Ferenc, ez is egy egyszerűbb urat dolgot volna. Márki-Zay Péterrel ez más lesz. Ezért is érdekes az, hogy milyen gyorsan tudják a pártokkal ezeket a különböző technikai kérdéseket rendezni, hogy mikor áll egységbe ez a valami. És a nagy költekezés, amiről mindig beszélünk, hogy februárban itt egy pénzes jön az országra, annak kell lennie hatásának, annak valahogyan oda billenteni fog. És amiről szintén beszéltünk, hogy ez a választás vidéken pár 15-20 körzetben fog eldőlni. Ha megnézzük azt kielemezve, hogy ki kapott több szavazatot ott az előválasztáson, akkor azt látjuk vicces módon, hogy Dobrev Klára. Ezekben a billegő közöttekben kicsivel, de jobban teljesített. Na most hát itt van a lecke, hogyan lehet így ebben a dologban nyerni. Az, hogy abban a 15-20 közöttekben olyan szintű fókusz kell tenni, amíg szerintem példátlan volt eddig a magyar választási rendszerben.
Kampányokat gyakorlatból ismerőként kérdezem önt, hogy van-e realitása annak, hogy Márki-Zay továbbra is Gyurcsány embereként állítják be?
Itt több nyilvánosságról beszélünk. Kicsit ez a nyilvánosságok harca is volt ez a mostani előválasztás az ellenzék szempontjából is. Az elmúlt 11 évben van egy megszokott kommunikációs stratégiájuk. Reggel fel kell, tart egy sajtótájékoztatót, és délután, vagy kora este bemegy az ATV-be, és elmondja magáén, este ezt még kirakja a Facebookra, aztán másnap fel kell, és kezdődik megint minden előről. Az látszik, hogy még azok a pártok is, akik előző ellenzékkel szembe jöttek létre, lásd Jobbik vagy Momentum, egy idő után ők is belemennek ebbe az egyszer egybe, vagy ebbe a játékba. Márki-Zay Péter ezzel szemben elment mindenhova, elment azokra a YouTube csatornákra, amik igenis hagyják a harmadik nyilvánosságot Magyarországon. Szóval a Partizántól kezdve az ilyen-olyan sókon keresztül annyi nézőt tudnak becsábítani, lássuk, annyi jó potenciális szavazót tudnak becsábítani, mint egy egész esti, vagy akár több esti ATV összeadva. És ez a nyilvánosság most lényegében Márki-Zay Pétert szolgálta ki. Tehát azért is mondom, hogy a Fidesz nyilvánossága, ami a Fidesznek a saját bázisához szól, az ezerrel épül is megy előre. Azokban az ugrások beleférnek, hogy igen, eddig még Gyurcsánnyal szembe volt, de most már Gyurcsány mellett van, mert az ő törzs közönségének igazából, hát hogy is mondjam, el lehet magyarázni ezt.
Ez a harmadik nyilvánosság indokolja, hogy az internetes szavazók között nagyobb arányban szavaztak Márki-Zay Péterre, és az internetet egyébként jól használó DK és Dobrev Klára nem tudta második fordulóban ezt kihasználni.
Igen, szerintem ez egy lázadás volt, és a lázadás az egyik fonka az volt, hogy sok olyan ember ment el szavazni, aki egyébként egyáltalán nem érdekli a politika, lehet, hogy nem is vett részt az első fordulóba, de azt látta, hogy most van két világkép, és ott szavazott arra, akinek is szimpatikusabb.
Mire figyeljünk a következő két hétben?
Szerintem mindenképpen az, hogy ezek a tárgyalások hogyan zajlanak. Egyrészt menjünk ki a nyilvánosságba, megegyeznek-e valamiben, gyorsan meg tudják-e fejezni, hogy megint elhúzzák valamilyen távoli dátumra. Ezek mind azt fogják mutatni, lehet abból olvasni, hogy Márki-Zay Péter mennyire erős ebben a közegben. Gyurcsány Ferenc kiírta a Facebookra, hogy hát semmi nem történt, csak találkoztam Márki-Zay Péter, és egy jót beszélgettünk. Ezt kétféleképpen lehet értelmezni. Egyik az, hogy jaj, hát minden rendben van, hiszen hát Gyurcsány Ferenc ugye visszavette egyébként a pártirányítást Dobrev Klárától, úgy Dobrev Klára jelezte, hogy ő most Brüsszelben fog a magyar érdekekért harcolni, most már Gyurcsány Ferenc a párt vezetője újra. Ezekben a tárgyalásokban ő, aki egyébként a legprofibb ezekben fogja képviselni a DK álláspontját. Ez a pozitív olvasata. A negatív, ami kicsit ebben a Márki-Zay Péter ellen szól, hát igen, egy napig tartott a forradalom, most már leültünk, megbeszéltük, megszakmáztuk, leültettük, stb. Ez az egyesület nagyon kényes. A választó tényleg békét akar látni, de egy része meg nem azt akarja látni, hogy béke legyen, hanem az, hogy ne ezzel a belső mocsárral foglalkozzál, hanem menjél előre. Rengeteg politikai ügy van, csak mondok egyet. A benzinár emelés majdnem mindenkit érint Magyarországon. Az ellenzék pedig arról beszél, hogy akkor kinek hány frakciója legyen. Tehát, hogy már ezzel kéne már foglalkozni. Jön vissza a negyedik hullám, látszik az adatokon, ezzel kéne foglalkozni. Tehát nem avval kéne foglalkozni, hogy ki hogyan tudja másokat meggyőzni, kinek hány frakció legyen.
Két hete megkérdezem most is. Volt értelme az előválasztásnak a második forduló fényében? Mi volt a legfontosabb eredménye ennek az egy hónapnak, 6 hétnek?
Szerintem abszolút volt eredménye a választásnak. Elképesztően érdekes, hogyha ránézünk arra, hogy a pártokkal mi történt. Ha egy két héttel ezelőtt azt gondoltuk, hogy a DK egy hatalmas nagy sikernek a küszöbén áll, és ahogy mondta Gréci Zsolt, kékbe volt az ország, ő a vezetője a Dobrev Klára, ebből egy mérsékeltebb siker lett, a DK frakciója nagyon nagy lesz, ha győz, a választáson még nagyobb lesz, Budapesten nem sikerült semmifajta áttörést elérni, vidéken valóban nagyobb lett a DK tábora, de abban a vitában, hogy van a DK politikai kultúrája, ami azért nagy részben a 2010 előtti balliberális értelmiség és ezeknek a vezéralakjai, vagy akik már éppen újra feltűnnek eddig korábban, most még a Fidesz világban magukat jól érzőként újra most előbukó emberekből áll, és van egy másik rész, ami ennek az antitézise. Ebben a csatában az első menetet, az antitézis, vagy a Márki-Zay Péter világa győzött, ami szerintem a DK-nek még egy külön kihívás abból, hogy az ő egész politikai világukról szól, ami azért hát szerintem nyilvánvalóan megijeszti őket, és meg fog tenni mindez ez ellen. A Jobbik számára, hogy milyen volt ez a választás, szerintem egy nagy kudarc ez a választás, mert ugye még fél évvel ezelőtt még nagyon rosszul álltak, de ők szerintem elhitték azt, hogy ebből egy sokkal nagyobb eredményt tudnak elérni. Az ő körzeteik sokkal inkább nehezebben nyerhető valamik, és az, hogy Jakab Péter nem tud beszállni ebbe a második fordulóba, és nem maradt tényező, hanem ahelyett most a második hete a nemzet bölcseként próbálja magát újra pozícionálni. Ez egy ideig szerintem működni fog, de hogyha valakinek a pártjára a Márki-Zay Péter jelenség veszélyt jelenthet, hát az pont a Jobbik. Ugye a szavazóinak a nagy része ugyanolyan, a lelkület, amiben alakult, az ugyanolyan. Azért én vigyáznék abban, hogy ott mi fog kiderülni. A harmadik, ugye hogy a Momentummal mi történt, egyébként egy viszonylag jó eredményt értek el. A pártelnököt a miniszterelnöki eredménye miatt leváltották. Szerintem abban, hogy ők egy nagyon jó ütemben használták ezt ki, és álltak be a győztes Momentum mögé, ezért igazából tényleg ők lettek a királycsinálók ebben, mert kétlem azt, hogy ha ők nem állnak be oda, akkor Karácsony Gergely olyan gyorsan lemondott volna, és gyorsan visszalépett volna. Szerintem őnek van egy lehetőségük, egyébként egy veszélyük is, mert hogy látszik, hogy a fiatalok nem ott állnak feltétlenül 100 méteres sorokban, hanem a Márki-Zay Péter mögött. És az establishment pártok, ugye inkább névben létező pártok közül, az MSZP meg a...
Tradicionális pártok.
Igen, tradicionális pártok pedig ugye elvesztették a vezetőjüket. Tehát eddig ők abban a hitben voltak az elmúlt időszakban, hogy Karácsony Gergely majd mindig beviszi őket. Beviszi őket a parlamentbe, beviszi őket az Európai Parlamentbe, beviszi őket a fővárosba, beviszi őket a helyükre. Ez ilyen szempontból most megtört, hiszen őket így cserben hagyta, mert hogy visszalépett, hogy ők hova fognak gravitálni, hova fogják megtalálni az erejüket. Az MSZP hozott egy nagyon bátor döntést 4 nappal a választásban, hogy akkor a végén Márki-Zay Péter mellé állnak egy ilyen megtört állapotban. Az már nagyon komoly válságtünetnek a jele, hogyha egy párt nem képes egy ilyen kérdésben egyértelmű döntést hozni, de hogy ők hova fognak gravitálni, hol látják az erőt. Én most, ha fogadnom kéne, akkor azt gondolom, hogy ez sokkal inkább a DK felé fognak ők eltolódni, mégis ott van az ő tradicionális szövetségesük.
És az elmúlt hónapok történése is ezt igazolják.
Ezt igazolják, oda fognak hozzá gravitálni, és ki fog alakulni 2 vagy 3 pólusú ellenzéki, vagy akár kormánypárti politika, hogy a DK Jobbik szövetség tartós lesz-e, hogy nekik tényleg az érdekük azt diktálja, hogy ők ketten mondják meg, hogy mi fog itt történni, erre most ilyen pillanatban képesek lehetnének, ez a jövő zenéje.
Konstruktív bizalmatlanság. Podcast sorozatunkban végigkövetjük a 2022-es parlamenti választásokig vezető utat. Beszélgető társam Ruf Bálint kampány- és kommunikációs tanácsadó volt. Viszont hallásra 2 hét múlva.